Kedves testvérek, a hétre kijelölt ige volt ez a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének a 31. fejezetéből a 3. vers, amiben ugye arra bátorít, vagy arra bátorítja önmagát is Dávid, és kéri az Urat, hogy legyen az ő erős kősziklája. Milyen fontos dolog az, hogy az ember életében ott legyen a biztos alap. Ahogy ima órán is említettem, hogy nagyon fontos az embernek az, hogy az élete az egy biztos alapon álljon. Vagyis, hogy felkészült legyen arra, hogy a döntései, a mindennapi életének a cselekedetei az egy biztos alapra épülhessen. Nem véletlenül beszél az Úr Jézus arról az egyik példázatában, hogy mennyire nem mindegy, hogy mire építjük fel az életünket, mire építjük fel a mi mindennapjainkat. És elmondja azt, hogy hát valaki építi a homokra, és nagyon látványos ez a kép, és én azt gondolom, hogy komoly üzenete van, amit az Úr Jézus így elénk állít, mert azt mondja, hogy az az ember, aki homokra építi a házát, az bőstelen ember. Mert a homokra nehéz alapot vetni. A homoknak az a tulajdonsága, hogy mindig tovább megy. Nincs állandósága. A homok az, amit mindig elfújhat a szél, és amely nem maradhat meg egy helyen. És azt mondja, hogy ha ilyen helyre építjük a mi életünket, a mi házunkat, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogyha jön a szél, akkor elfújja a homokat alóla. Vagy ha jön egy árvíz, akkor ki fogja mosni ennek a háznak az alapjait, mert nincsen biztos fundamentum. De azt mondja, hogyha az ember kősziklára építi a házát, akkor biztos lehet annak a megmaradásában. Mert a kőszikla az egy biztos alap. Arra lehet építeni. És a kőszikla, hogyha fúj is a szél, vagy jön is az árvíz, az mindig egy helyben marad. Tehát nem mindegy, hogy mire építjük a mi életünket. És azt mondja, Dávid arra kéri az Urat, hogy Uram, legyél mindig az én erős kősziklám, az erős kőváram. Legyél te az életemnek az alapja. Miért fontos ez? Azért, mert ettől függ a mi életünknek a minősége itt a Földön, és ettől függ az, hogy mi történik majd velünk az örök életben. Amikor majd el kell mennünk ebből a világból, mert azt mondja Mózes az ő Zsoltárában, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nem akarom azt mondani, hogy mit mond erről a 70-80 esztendőről, most nem ez a fontos, hanem az, amiről azt mondja, hogy olyan gyorsan elszáll. Mert olyan gyorsan elmúlik. Mint a pillanat. Olyan könnyedén és olyan gyorsan elszáll 70-80 esztendő. Nem is gondoltuk volna. Hány emberrel beszéltem már, és hát magam is mindig így veszem magam észre, hogy hát tulajdonképpen mi nem is öregszünk. Mert nem érezzük azt, hogy mi másabbak lennénk, mint 18 éves korunkban, de hát mégis csak másabbak vagyunk, mert elszalad az idő. Éppen valamelyik nap mondtam a feleségemnek, hogy az iskolába menet, találkoztam egy régi ismerősömmel, akit már évek óta nem láttam, valamikor együtt jártak iskolába a gyerekeink, de hát már mind a ketten nagyok lettek, és évek óta nem láttam. És amikor ránéztem, akkor úgy egy kicsit megilletődtem, és azt mondom, hogy ó, hát ez a fiatalember olyan sokat változott. És haza is jöttem, és mondtam a feleségemnek, hogy olyan sokat idősödött az arca. Nem tudom, lehet, hogy ő is ezt látta én rajtam, csak én erre, ezt én nem látom. Tehát olyan hamar elmegy az embernek az élete, olyan hamar eltűnik egyik pillanatról a másikra, nem is gondolnánk, hogy hogyan repül az embernek az élete. És nem mindegy, hogy hogyan éljük le az életünket. Hogy hogyan éljük azt az életet, amit itt, ezen a földön kapunk, 70 vagy esetleg 80 fejjel, vagy talán még valakinek több, vagy valakinek kevesebb. Nem tudjuk. És ezért mondja Salamon is, hogy építsük az életünket az ő hűségére, az ő igényére. Nem véletlenül olvastam föl Salamonnak egy prédikációját, vagy nem is tudom, mit mondjak róla, hisz ugye a példabeszédek könyve leginkább Salamonnak a mondásai, az összegyűjtött mondásai, ami nem mind magától őtőle származnak, de összegyűjtötte azokat a bölcs mondásokat, azokat a bölcsességeket, amelyek segíthetik az embert arra, hogy jobban és még tökéletesebben élje az Isten jelenlétében az ő életét. Nagyon szép gondolatokat rejt a Salamonnak a példabeszédek könyve, de mégis sok-sok kérdés felvetődik számomra Salamonnal kapcsolatban. Mert ha őrá építjük az életünket, és a Salamon élete ezt nagyon világosan mutatja, akkor abból mindig áldás származik. És Salamon egy ilyen ember volt, egy olyan történetét olvassuk, vagy az életének egy olyan történetét állítja elénk a Szentírás, amiből sokat tanulhatunk. Volt az életének egy nagyon gazdag időszaka. És ez a gazdag időszak akkor volt, amikor mindvégig az Isten szavára támaszkodott. Amikor elmondhatta azt, hogy az ő életének az alapja, az ő életének a kősziklája nem más volt, mint maga az Úr. Teljes szívével, teljes életével az Úrra támaszkodott. És akkor láthatjuk az életében az Isten hatalmas dolgait. Amikor azt olvassuk az igében, hogy még Séba királynője is eljön, hogy lássa az ő gazdagságát. És mondja ki azt, hogy milyen hatalmas az az Isten, aki téged ilyen magasra tudott emelni. És látjuk azokat a csodákat, amiket átélt, amit építhetett a templomot, amely az Isten dicsőségére szolgált. Aki az Úrra veti az ő életét, aki benne bízik, az ilyen módon tapasztalja meg Isten áldását. De látunk egy másik királyt is. Látunk egy olyan királyt, akiről az ige azt mondja, hogy elhagyta az Urat. Amikor letért arról az útról, amikor teljes szívével az Úrban bízott. Királyok első könyvének a 11. fejezete az, amikor leírja a Szentírás azt, hogy hogyan fordult el Salamon az Úrtól. És hogyan kezdett a saját gondolataira, a saját elképzeléseire támaszkodni, amikor különböző feleségeket vett, különböző országok királyainak gyermekeit, lányait vette el. Miért? Hát, hogy megerősítse az ő birodalmát. Mert mindig így tették. Ugye emlékezzünk csak, hogy miért választott, vagy miért akart magának királyt Izrael népe. Azt mondja az ige, hogy adjál nekünk királyt, mert olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Hát, Salamon is eljutott odáig, hogy úgy gondolta, hogy úgy kell megerősíteni a birodalmat, mint a többi király. Hát ez egy bevett szokás volt. Miért volt ez baj? Úgy erősítette meg a királyságát, úgy próbált békét a körülötte lévő királyokkal, hogy elvette a lányaikat feleségül. a maga gondolataira támaszkodott. És ezekkel a királynőkkel, ezekkel a feleségekkel nem csak házastársat kapott, hanem ezzel együtt jöttek az idegen istenek, hozták. És azért, hogy mindenkinek megfeleljen Salamon, ezért hát épített mindenkinek magaslatot. Mindenkinek templomot, minden feleségének, az isteneinek épített templomot. És az Úrnak nem tetszett ez. És az Úr világossá tette számára azt, hogy elhagytad az Urat. És ennek a következménye az lesz, hogy semmi nem marad abból, amit te építettél. Azt mondja, Dávid miatt, az te, az én szolgám miatt, amíg élsz, addig mindez egyben marad. De amikor meghalsz, elmész, akkor amit te építettél, az semmivé válik. Miért történt ez Salamonnal? Mi az oka annak, hogy abból a királyból, aki olyan szépen indult az ő szolgálatában, eljutott odáig, hogy elhagyta az Urat? Persze lehet azt mondani, hogy ejnye-bejnye, és lehet tulajdonképpen megítélni Salamont, de ezek a történetek, olyan sokszor elmondom, nem azért íródtak meg, és mások életének a hibái nem azért állnak előttünk, akár a Szentírásban, vagy a körülöttünk lévő embereknek az életét, látjuk a rossz döntéseiket, látjuk a jó döntéseiket, nem azért állnak előttünk, hogy mi megítéljük másokat. Mert sokszor idáig jut el az emberi bölcsesség, hogy megítélünk embereket, akár ismerőseinket, barátainkat, rossz döntéseik miatt, és elfordulunk tőlük, és a Szentírás lapjain lévő embereket is talán azért úgy nézzük, hogy egy kicsit kiábrándulunk belőle, hogy hát milyen jó lett volna, ha ezt végig tudja vinni, de a Szentírás nem azért írja le ezeket a történeteket, és nem azért láthatunk sokszor magunk körül olyan döntéseket, vagy olyan emberi dolgokat, amelyek nem jó döntések, hogy mi ezt megítéljük, hanem hogy tanuljunk belőle. Olyan jó lenne megtanulni, tanulni azokból a dolgokból, amik körülöttünk vannak. Mert Salamon életében is, a magunk életében is igaz az, amit a Szentírás elénk áll, és amit Pál apostol, és aztán tulajdonképpen az egész Szentírás elénk állít, az pedig az, hogy aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Pál olyan szépen fogalmazza meg ezt a gondolatot, hogy ne gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk. Ne gondoljuk azt, hogy velünk ez nem történhet meg. Aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, mert ő is ugyanúgy eleshet. Mert mindannyian kísérthetőek vagyunk. Akkor is, hogyha olyan magaslatokat éltünk át az Úr jelenlétében. Ugye, velem ez nem történhet meg. Az én életemben nem, mert én ragaszkodom az Úrhoz. Hát hányan ragaszkodtak az Úrhoz? Péter, vagy a többi apostol, aki ezt sokszor még hozzámérni sem merjük magunkat. Ők is olyan könnyedén elcsábultak és elestek. És itt van Salamon, akinek a bölcsességéből tanulhatunk, akinek az életéből tanulhatunk, és mégis azt látjuk, hogy hogyan bukott el, pedig milyen magasságokat élt át az Isten jelenlétében. Gondoljunk csak arra, amikor Isten elhívta őt királynak, és elmondta az ő imádságát, és az Úrnak tetszett, és áldást nyert ezáltal, vagy amikor elkészült a templom, és felszentelték, és az Úr megjelent, és áldása volt a munkán, áldás volt az egész közösségen, akik ilyen csodákat élnek át az életükben, az hogy történhet meg, hogy eltelik egy rövid idő, és már minden megváltozik. Hogy lehetséges az, hogy az a Salamon, aki olyan csodákat élt át, és aki olyan módon lehet előttünk példa, az mégis engedetlenné vált az Istennek. És az Isten azt mondta, hogy elvetlek téged. Amikor így olvasom, vagy így nézem Salamon életét, akkor olyan annyira megértem azt, amit később majd, mint prédikátor ír le az ő könyvében, amikor azt mondja, hogy annyi mindent látott a világon, annyi mindent átélt a világon, és azt látja, hogy minden hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Annyi mindent nyert el az életből, és azt mondja, hogy ez mind semmivé vált. Minden csak gyötrelem volt. Mi maradt az ő munkájából? Mindaz, amit épített, semmivé vált. Akkor, amikor meghalt, az országa rögtön ketté szakadt. A fiai egymás ellen fordultak. Majd aztán jöttek az ellenségek. Az a szép templom, amit az Úr dicsőségére épített, leromboltak. Na, mivé vált minden? Hát nem hiába mondja azt, hogy minden hiába valóság. Amit az ember úgy épít, hogy az nem az Isten dicsőségére legyen. A 90. Zsoltárhoz hagyd forduljak még vissza egy pillanatra, egy gondolat erejéig, mert a Zsoltáríró Mózes úgy fejezi be ezt a Zsoltárát, hogy az én kezeimnek munkáját tedd állandóvá. Az én kezeimnek munkáját tedd állandóvá. Hát sajnos Salamon kezének a munkája nem lett állandóvá. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, és nagyon komolyan szívünkre akar helye helyezni, amikor azt mondja, hogy ne gyűjtsetek kincset ezen a földön, ahol a rozsda és a moly megemészt, és ahol a rablók kiássák, hanem az Isten országában keressetek kincset. Hát erről beszél maga Salamon is, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt megtanulnánk. Megtanulnánk azoknak az embereknek a hibáiból, akiket Isten elénk állított, és ne kelljen mindig újra és újra végig járnunk azt az utat, amit elkerülhetnénk. De fölmerül bennem egy kérdés a Salamonnal kapcsolatban, amit nem ért az ember, vagy ami talán sok-sok embernek a szívében, mint kérdés felmerül Salamon életével kapcsolatban. Miért kellett Salamonnak elbuknia? Miért nem maradhatott meg azon az úton, amin elindult? Mert emlékezzünk csak arra, hogy hogyan is imádkozott Salamon, amikor Isten őt elhívta királyságra. Azt olvassuk az igében, hogy azt mondja Salamon, hogy Uram, nem kérek tőled gazdagságot, nem kérek tőled hírnevet, nem kérek tőled semmi mást, csak azt, hogy tudjam a te akaratod és a te tetszéseid szerint vezetni azt a népet, amit nekem adtál. Hogy a te akaratod szerint tudjam az én kis népemet igazgatni. Vagy mondhatjuk azt, hogy az én kis családomat igazgatni. Én csak ennyit szeretnék. Nem kell nekem gazdagság. És aztán azt olvassuk az igében, hogy az Úr azt mondja, hogy mert ezt kérted. Nem csak bölcsességet adok neked arra, hogy jól vezesd a te népedet, hanem adok neked gazdagságot is. Miért kellett gazdagságot kapnia Salamonnak? Vagy eszembe jutott Júdásnak a története, ugye, akit az Úr elhívott, mert senki sem úgy kezdi az életét, vagy úgy indul neki az Istennel való kapcsolatba, hogy hát majd úgyis elbukok, hanem végig szeretné járni, és mégis hányszor látjuk, hogy kísérthetőek vagyunk emberek. És ugyanúgy Júdással kapcsolatban is ott van bennem az a kérdés, hogy miért nem vette el az Úr Júdástól azt a pénzt, amire ő vigyázott. Hisz a pénzzacskóra, a tanítványoknak a pénzére ő vigyázott, és ugye azt mondja a Szentírás, hogy időnként azért elvett belőle. Hát miért nem vette el tőle az Úr, ha tudta, hogy nem lehet rábízni, mert ez nagy kísértése. Miért van az, hogy Salamon gazdagságot kapott, mikor nyilvánvalóan mondta azt, hogy Uram, ne adjál nekem gazdagságot, mintha azt mondta volna, hogy tudom, Uram, hogy nekem ez egy nagy kísértés. Ugye, amikor kimondjuk azt az imádságot, az imaórán is említettem, hogy Uram, ne vigy minket a kísértésbe. Hát, ha nem adod nekem a gazdagságot, most nem kerülök ilyen helyzetbe. Uram, ha Péternek adtad volna, vagy Márténak, ő úgyis ért a pénzhez, mert ezzel foglalkozott. Ha neki adod, akkor most nem kerülünk ilyen helyzetbe. Hát miért kaptam ezt a kísértést? Igen, mi szeretnénk azt, hogy az Úr ilyen módon mentene meg bennünket a kísértésektől, de nem ez az Úrnak a módszere. Nem arról szól az Úr szeretete, hogy bennünket minden dologtól megóv, és azt mondja, hogy hát akkor nem kapsz kísértést, elveszem tőled azokat a dolgokat, amelyek téged kísértésbe visznek. Nem, hanem felkészít bennünket arra, hogy mi ezeket le tudjuk győzni. Először is úgy, ami a legfontosabb talán, hogy imádkozik értünk. Olyan kedves történet az, amikor azt mondja az Úr a tanítványoknak, Péternek, hogy kikért téged a sátán. Kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam értetek. Tehát én nem hagylak el benneteket, én fontosnak tartom. Vagy amikor azt mondja, hogy Uram, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem azt, hogy tartsd meg őket. Igen, mi szeretnénk azt, hogy a kísértések eltűnnének a mi életünkből. De nem ezt teszi az Úr, nem ez a módszere, hanem mellettünk áll, és arra bátorít bennünket, hogy legyünk készek, legyünk résen akkor, amikor a kísértések jönnek, mert ezeket nem lehet elvenni az ember életéből. Emlékezzünk csak Káinra, aki megölte az ő testvérét, azt mondja neki az Úr, hogy a bűn az ajtód előtt van, és reád van vágyódása, reád leselkedik, de te uralkodjál felette. Vagyis nem a kísértés veszi el, hanem ad nekünk arra módot, hogy mi ezt legyőzhetjük. Mindenkit más módon kísért meg az Úr. Nem, nincs két egyforma ember, és mindenkit más módon kísért meg a kísértő, de nekünk mindig résen kell lenni. Reggel az imaórán éppen erről beszéltem, nem akarom ezt most megismételni, de reggel arról beszéltünk, hogy megnéztük Jézus kísértésén keresztül, hogy mi az, amin keresztül bennünket meg tud kísérteni az Úr. És ugye az egyik a kenyér kérdése volt, amikor azt mondja, hogy változtasd a követ kenyérré. Igen, a mindennapi életünkön, az aggodalmaskodásunkon keresztül próbál bennünket megkísérteni. És azt mondtam, hogyha nem az aggodalmaskodáson kísért meg, mert hát tulajdonképpen mindannyian tudunk enni, van kenyerünk, van ruházatunk. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy nincs mit ennünk. Nem vagyunk olyanok, mint abban az ószövetségi történetben, ahol a próféta találkozott azzal az asszonnyal, aki azt mondta, hogy hát most szedek egy kis rőzsét, hazamegyünk, még van ott egy marék kis liszt, meg egy kis olaj, megfőzöm, vagy megcsinálom a fiamnak, aztán meghalunk. Nem vagyunk ilyen helyzetben. De mégis sokszor úgy látjuk, hogy aggodalmaskodunk dolgok fiatt is. És az is sokszor kísértése az embernek, hogy csak magunkkal foglalkozzunk, és az Isten országával nem. Tehát ez is a kenyér kérdés, vagy az a kérdés, hogy a becsvágyunkon keresztül kísért meg az Úr, vagy a sátán, amikor nagyobbakká akarunk lenni, többé akarunk lenni, mint a másik ember. Tehát sokféle módon, más módon kísért meg bennünket, és nem is egyformán vagyunk kísérthetőek. Salamont is, Dávidot is, vagy gondoljunk csak más emberekre, vagy Sámsonra, akit egy asszonyon keresztül kísértett meg. Sokféle módon kísért az Úr, vagy a sátán bennünket, de kísérthetőek vagyunk. Ezért kell vigyázni. De van lehetőség arra, hogy győzzünk. És erről beszél nem csak Dávid, hanem ezt tanulta meg Salamon, és állítja elénk az ő igényében, amikor azt mondja, hogy az én parancsolataimat megőrizze a te elméd, mert az ad neked békességet. Emlékezzünk csak a 119. Zsoltárnak annak a nagyon fontos üzenetére, amikor a zsoltáríró megkérdezi, hogy miképpen őrizheti meg az ifjú az ő útját. És így válaszol, hogy ha nem a te igéd megtartása által. Azt mondja Salamon, hogy az ad neked békességet az egész életedben. Valóban úgy érezzük, hogy az ige megtartása ad békességet. Ó, hányan túllépünk ezen. És azt gondoljuk, hogy az ad biztonságot, békességet az embernek, hogyha a különböző kívánságaink beteljesülnek. Az ad nekünk biztonságot, ha szerető család vesz körül. Azt abban találjuk a mi békességünket, biztonságunkat, ha van biztos munkahelyünk, ha van hajlék a fejünk fölött, ha van megfelelő munkahely. Tehát sok dologban gondolkodunk akkor, amikor a mi békességünkről, a mi életünknek a biztonságáról gondolkodunk. Azt hiszik, hogy az ad békességet, ha van egészség. És annyiféle dologra gondol az ember, amikor a Filippi börtönőrnek a történetét olvassuk az Új Szövetségben, és azt olvassuk, hogy jön a földrengés, és kifordulnak az ajtók, és amikor bemegy ez a börtönőr, és látja, hogy ki vannak nyitva az ajtók, akkor öngyilkos akar lenni. Mert azt mondja, hogy ha elszöktek a rabok, akkor az ő életének nincsen már értelme. Ha nem is végzik ki, elveszíti a biztos állást, mert ez nagyon biztos állás volt. Akkor az egész karrierje elmúlik, és nem tudja, hogy hol fog majd állást kapni, mit fog csinálni, hogyan fogja majd a családját eltartani. Hát mi lesz most is? És meg akarja ölni magát. Hogy lehet az, hogy így elkeseredik? És azt mondja neki Pál, hogy ne tedd ezt. Ne tedd ezt, mert itt vagyunk mindannyian. És nem is ez a legfontosabb. És megkérdezi, hát akkor miben bízzak? Mi adja meg a biztonságot az életemben? És azt mondja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, és mind a te házad népe. Ez jelenti az ember számára a biztonságot, hogy benne bízok, és ő rá bízom az életemet. De azt mondja Salamon, hogy, és tovább megy, hogy ez nem csak biztonságot ad neked, hanem ez lesz a te ékességed. Milyen furcsa dolog. Mi az embernek az ékessége? Az ékességünknek gondoljuk a szép ruhát. Sokszor figyelem a cigány asszonyokat, és sokszor kérdeztem is tőlük annak idején, amikor többet jártam közéjük, hogy miért van az, hogy olyan sok ékszert vesznek föl. És azt mondják, hogy na de hát az jelenti számukra az ékességet. Tehát, hogyha egy cigány asszonyon nincs megfelelő mennyiségű aranyékszer, akkor nem is ér sokat. Ezzel mutatja ki a férje az, hogy mennyire ékes az ő számára. Ez a te ékességed, és sokan ma is úgy gondolják, hogy ezek az ékességei. De nem ez az ékesség, hanem az az ékesség, amit az Istentől kap az ember. Annyi mindenben gondoljuk, hogy az ékességünk lesz. Nem ez az ékességünk, hanem az, ahogy éljük a hétköznapjainkat, ahogy az Úr jelenlétében éljük, és ahogy Isten megáldja a mi életünket. És még egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, és ezzel aztán be is fejezném ezt a ige hirdetést, amiről beszél még a Salamon. És azt mondja, hogy van még egy ékességünk, ami nem csak ékesség, hanem segít abban is, hogy a kísértésektől megszabaduljak. És ez pedig az, hogy az irgalmasság. Mert erről beszél. Amikor az ember kilép az önmaga gűvköréből, amikor eljutunk odáig, hogy nem csak magunkra gondolunk, és nem csak az tölti be az életünket, hogy mi az, ami nekünk jó, hanem amikor meglátjuk azt, hogy nekünk mi a feladatunk ebben a világban. Nézzük csak meg Salamont. Amíg Salamonnak az volt a legfontosabb, hogy Isten adjon neki bölcsességet arra, hogy az ő népét igazgassa, na addig áldás volt az életén. És akkor, amikor már az önmaga hatalmát akarta megerősíteni, és amikor már csak önmagával törődött, onnantól kezdve az élete is egy lejt pályára került. És azt mondja Salamon, hogy ezt tanuljuk meg, hogy az a mi ékességünk, amit az Úr jelenlétében tehetünk meg, hogy boldogok azok, akik irgalmasságot cselekszenek. Annyira szeretem a Új Szövetségben, a Cselekedetek könyvében azt a történetet, amikor Péter apostolnakhoz jönnek sokan, és mondják el szomorúságukat, hogy volt egy kedves asszony, aki gazdag volt cselekedetekben, de beteg lett és meghalt. Ugye Dorkász történetét jól ismerjük, és azt olvassuk, hogy gazdag volt jó cselekedetekben. Igen, az volt az ő ékesség is, és annyian szerették így, és annyian tisztelték őt, mert nem csak önmagával törődött, hanem Isten arra bírtította őt, hogy vegye fel a mások terheit. Igen, már pedig csak az az ember fog gazdaggá válni, aki másokat is gazdagítani akar. Tehát ez segít bennünket abban, hogy a kísértésekben győzelmeskedjünk. De mi a legfontosabb? Az az alap, az Isten iránti bizalom, ami bennünket segít arra, hogy legyőzzük a kísértéseket. Azt mondja itt a Salamon az előbb felolvasott részben, hogy bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden a te utadban megismered őt, és akkor majd vigaszgatja a te lépteidet, a te útjaidat. Igen, Salamon, amíg az Úrra figyelt, Isten áldást adott az életében. Amikor elhagyta az Urat, amikor nem a kősziklára építette az életét, akkor jött a fájdalom, jött a nehézség, jött az Istentől való elszakadás, és annak minden nyomorúsága. Dávid elénk állítja. Dávid fontosnak tartja, hogy mindannyian megtanuljuk azt, amit az ő zsoltárában elénk állított, és amit talán jól ismert Salamon is. És amikor megtartotta, akkor Isten megáldotta őt, amikor pedig elfeledkezett róla, akkor jöttek a kísértések. Igen, vigyük mi is magunkkal ezt az üzenetet. Légy nékem erős kősziklám, erődített házam, hogy megtarts engem. Ha ő benne bízunk, ha ő ráépítjük az életünket, akkor áldás lesz a mi életünk. Ha pedig elhagyjuk őt, akkor a mi életünk is egy rosszabb, egy erőtlenebb, egy sokkal boldogtalanabb életbe visz. Hát válasszuk az életet, válasszuk életünk kősziklájáját, a mi Urunkat és megváltunkat, és legyen áldás az életünkön. Amen.